megkérném Sivaram Szvámit, hogy jöjjön fel a színpadra, és még én bemutatom őt, addig egy kis technikai kipróbálás esetleg megtörténhet. Sivaram Szvámi a Krisna tudatú hívők közösségének vezető lelkésze. Vasnava teológus, aki a Krisna tudat nemzetközi szervezete alapítójának, Észi Bhaktivedanta Szvámi Prabhupádnak a közvetlen tanítványa. Egyházvezetői és lelkészi szolgálata mellett jelentős vallásfilozófiai művek alkotója, eddig 7 könyve jelent meg magyar és angol nyelven a Gaudiya Vaishnavizmus tárgyában. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége Sivaram Szvámi lelki erejének és szakértő vezetésének köszönhetően a 150 bejegyzett egyház közül ma a 1. Magyarországon 2 nagy templommal, vidéki központokkal, saját államilag akreditált főiskolával, aki a szervező Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, valamint egy ökofalmal rendelkezik Somogy Vámoson. Felkérem Sivaram Szvámit, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, Hare Krishna. Elég hangos. Jó. Jó napot, kedves vendégek! Ez a címe a mai előadásnak. Egy kapcsolatot a társadalmi etika és a válság között bemutatni. Hogy válság, a mostani gazdasági válság, vagy válság általában, nak lenne 2 oka. Egyik mondjuk a mechanisztikus okozat, hogy miért történnek dolgok, és egy másik, egy mélyebb, egy etikai ok, amit még, hát most használom ezt a szót etika, de fogjuk látni, hogy mondhatjuk egy igazi lelki ok, amire szükséges lenne egy másféle paradigm változás, de erre majd fogok beszélni. Már ma is hallottunk Alan Greenspanről, aki a Federal Reserve kormányzó tanácsának volt elnöke. Egy pár hónapja BBC be így nyilatkozott, amíg nem jövünk rá arra, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni az emberi természetet, addig még több válság lesz. Ezt a kihívást szeretném válaszolni. A védikus szempontjából, filozófiának a szempontjából, és ezt adtam, mint cím, hogy ez a üzenet. Hogyha önök ezt az egy dolgot emlékeznek, amikor legalább ennek a előadásnak vége van, hogy nekünk szükséges, mint egyének, emberiségnek szükséges, hogy valahogy a természetünkön tudjunk változni. Hogyha nem változunk, volt válság, lesz válság. És van. Azt hiszem, nem egy vita, hogy létezik gazdasági válság most itt Magyarországon. Egy pár adat, az sokkal több vannak, mert hogy önök is jobban ismerik ezeket a statisztikákat, mint én, de ugye 25%-kal a munkanélküliség ráta jött fel, azon kívül 25%-kal ugye is a lakosságnak az összes hitele. De, ahogy már ezt a következő számot is hallottuk, hogy a GDP az megcsökkent mondjuk körülbelül 9%-kal. Magasabb az életszint, kevesebb pénzt kapunk, kevesebb emberek dolgoznak. Ez nem egy fenntartható rendszer, ez egyik perspektívja. És persze van végtelenül sok, amin át láthatjuk a jelen helyzetünket. De mi az oka? Miért van? Már ezt is fogom ismételni, már erről is hallottunk. Azért, mert mind egyének, és ugyanakkor, mint országok, ugye a világon át, a árucikket akarunk több árucikat akarunk, mint amennyi erőforrásunk van. És most nem csak arról van szó, hogy most ki fog mennyit bevásárolni karácsonykor, vagy hogy minden 3-6 hónapban szeretnénk cserélni a mi mobiltelefonunkat, de csak ahogy élünk, ez már túl van azon a határon, mint ez a kis bolygó, ez a föld, ahol vagyunk, nincsen annyi forrás ezeket a dolgokat befedni. Még ahogy most mi élünk, és akkor nincs szó arról a több, körülbelül 3-4 milliárd emberről ezen a bolygón, aki meg ugyanúgy akar élni, mint az európaiak, és ahogy az amerikaiak. 1958-ban egyik ismerősünk volt Amerikában. Amellett, hogy UN-be verte a cipőjével a táblát, egy bölcs dolgot mondott, amikor látta Amerikát. A fák nem nőnek az égig. Ugye, fa, mire van a fának szükség? Arra, hogy nőjön, szükség van, hogy legyen kis víz, és szükség van, hogy napfény van. De korlátozzák önmagukat a fák, hogy milyen magasan nőjenek. Nem, hogy csak azért, mert ott van a nap, akkor fogunk 93 millió mérföldig nőni, és akkor olyan magas fák vannak. Nem létezik. És hogyha lenne, mi történik? Hát ugye a gyökér infrastruktúra az fogja biztosítani, hogy valamikor kidől a fa. Nem lehet csak örökké nőni. Röviden ez volt Kruscsevnek a üzenete. Van egy határa a gazdagsági fejlődésnek. Ami azt jelenti, hogy ugyanakkor van egy határa annak, hogy mennyit mi birtokolhatunk. Ezt a határt már túlléptünk. Mert lehet, hogy a kérdés az, hát jó, az akkor nekünk most meg kellene állni avval, hogy mennyi van, és akkor, ahogy most vagyunk, hát jó, ebben meg tudok élni, hogy ma itt 2009-ben ezen a szinten vagyok. De a tény az, hogy már régen túlléptük a határt. Ez a válság egy következménye ennek a határnak. Ugye emberek 95%-a le vannak foglalva olyanféle dolgokat állítani elő, ami nem szükségesek. Mondhatom egy ilyen nagyon abszolút szempontból, hogy fölöslegesek, legalább fölöslegesek olyan perspektívából, hogy mire van szükség élni. Nem ennivaló, nem víz, nem a minimális ruha, amire van szükség, tüzelőfa, vagy arra, hogy legyen egyféle tető fejünk fölött. Hanem annyiféle más dolgok, számítógépek, ilyen olyan dolgok, és persze végtelenül lehet vitatkozni, hogy ezek hasznosak, haszonra rakjuk, de nem szükségesek, nem abszolút szükségesek. Ezt a számítógépet nem tudom megenni, se nem tudom ezt megenni, se nem tudom a telefonomat megenni, de kenyeret és almát tudok enni. De nem erre fektetjük be mi a energiánkat már, és nem, hogy nem is fektetjük be, nem vagyunk közvetlenül kapcsolva ezekkel a dolgokkal. Fejletlen nemzetek, a fejlett nemzetek rabszolgájai. Arra, hogy legyen nekünk ez az élet szint, ahol most élünk, nekünk szükséges, hogy legyenek olyan helységek, olyan országok, amik termelnek azokat a dolgokat, amik nekünk van szükség. Hát Magyarországon gumifa nem nő. Sok helyen Európában nem nő a gumifa, de Malajziában nő a gumifa, és akkor lehet egész Malajziából csinálni egy nagy gumi plantation, ahol az egész ország ezt gyártja. Ami jó nekünk, mert a mi kocsinknak akkor vannak gumik, nem jó a maláj embereknek, mert ők meg nem tudnak gumit enni. És hogyha az egész ország csak azt gyártja, akkor itt arra, hogy ők, mint mondjuk a Mauritius, ami meg egy igazi paradicsom, de ők csak gyártanak cukort. Gyerekek szeretnének cukorból megélni, de nem egészség. Őnekik meg kell importálni mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, mert nem tudnak megélni cukorból. Ezek, ahogy most vagyunk, már túlléptünk. És itten csak a harmadik, ami nem történik, mint itt nálunk, de számoljatok most, mindegyik 15 másodpercben, ahogy most beszélünk, egy gyerek meghal azért, mert nincs neki tiszta ivóvíze. Aztán ez nem számolni a másik 5 millió, aki évente meghal, mert nincs megfelelő ennivalója. Ahol most vagyunk, már igazából túl léptük a határt. És hát miért? Ennek van egy ok, hogy mohó vagyunk. Mert ez most nem hír, hogy Sivaram Szvámi most valami új statisztikát mutatott be, ami még eddig senki nem hallott. Ez már mindenki hallott ezekről a dolgokról. De mit csináltunk? Mennyire változtuk a mi életmódunkat, mennyire vettünk ismerete avval, hogy mások szenvednek a világon azért, hogy mi éljünk, ahogy élünk. És nem csak mohó vagyunk, az még egyik dolog, mert mondjuk, hogyha kirakok valami ennivalót ide, a földre bejön egy kutya, akkor csak annyit el, amíg eszik, amíg elájul, de csak annyit fog enni. Mi egy kicsit többig viszik ezt a dolgot, nekünk van egy telhetetlen mohóság. Csak egy pár napja beszéltem egy vendéggel, és feljött a téma, hogy elképzelhető, hogy 20-25 év múlva ez egyik statisztika, egyik kutatás, ami van, hogy igaz-e vagy nem, de mint példa az volt, hogy Európában mindenkinek 1 liter tiszta víz lesz, ivóvíz, fürdővíz. Azt mondja, 20 év múlva, hát én hány éves leszek akkor? Szóval ő már rögtön csak azt számolta, hogy ő életben lesz-e, itt lesz-e Magyarországon, vagy nem, hogy mi fog történni a többiekkel, az nem volt az első gondolat, csak hány éves leszek én 20 év múlva. Sajnos nekünk van ez a mohóság, és azért megint az üzenetünk, ugye, Greenspan úr ezt mondta. Valahogy ezen a természeten nekünk szükséges változni. Mert lesznek válságok. Most nem erről fogok előadást adni, de más válságok vannak javasolva. Ökológiai válság, emberi válság. Mit csinálunk mi még 3 milliárd emberrel ennek a századnak a végére? Hogyha már most is nem tudjuk mit csinálni a haddal. Ugye gazdagsági válságot tapasztalunk most, de nem így, de ez is létezik. És persze háború. Anyukámmal mindig, amikor beszélek, 90, lesz 94 éves, Auschwitzból sikerült túlélni, és ő mindig mondja második, mert olvassa rá televíziót, rádiót, hallgatja, látja, hogy mi történik. Második világháborúban az volt a motto, na végre megtanultunk a leckét. Nem lesz több háború. Azóta mi volt? Csak háború. Csak öltük és gyilkoltuk egymást. Milyen okokért? Több. Szóval nincs annyi erőforrásunk, mint amennyi igényünk van. És ez igazából egy tény. Korábban hallottam egy számot, mint 9. Hogyha igazából mindenki ebbe a világba úgy élne, mint az amerikaiak, a jeleni 6 milliárd ember ezen a földön, nekünk szükséges 6 bolygó. Kell 6 föld, mert annyi termékre lenne szükség, annyiféle erőforrásra van szükség, ami 6 ilyen bolygó termel. Tehát nincs 6, csak egy van. És akkor mit fogunk csinálni? Valamire szükséges, hogy mi változunk. És akkor a kérdés az, hogy ez a féle paradigmaváltásra hajlandó vagyunk-e belépni. Készen vagyunk-e egy ilyenféle paradigmaváltás. És mivel kezdődik ez a paradigmaváltás? Hát avval, hogy elfogadjuk, hogy mi vagyunk a probléma. Mi, mint egyének, de emberiség, mi vagyunk a probléma, mi vagyunk az ok ezeknek a válságok. Az azt jelenti, hogy ha mi vagyunk a probléma, akkor nekünk kell változnunk. Ez se új dolog. Itt, amit szeretnék javasolni, hogy most milyen irányba kellene nekünk változni, ez egy másik javaslat, ami igazából már Sonkai Gábor, amikor befejezte az ő előadást, említette ezt a témát. Nekünk szükséges igazából egy másféle paradigm, egy paradigma, ami elkezdődik egy ilyen kifejezéssel, nem ez a test vagyok. Ez most egy filozófiai kifejezés, ami hallható a védikus szent írásba, de ami ezt kihív minket, hogy a mi özanozóságunkat változzuk meg. Képzeljük el magunkat igazából, hogy más vagyunk, mint ez a test. Ez most nem csak egy elképzelés, hanem egy kis filozófiai és logikai gyakorlaton szeretnék mindenkit átvinni. Mindenki itt ül, ön hallanak, látnak, én hallok, én látok. Tudatos vagyunk egymásról. Ez közös élőlényeknek, ez közös mindenkinek. Mi mind tudatos vagyunk önmagunkról is. És tudatos vagyunk arról, hogy ahogy most is ismerjük magunkat, ahogy tudatos vagyunk magunk ebbe a percbe, ugyanúgy tudatos voltunk magunkról 20 éve, 30 éve, vannak azok, akik 50 éve tudatos voltak magukról, ugyanakkor látjuk, hogy a mi testünk változik. Ahogy gondolkodunk, változik. Szóval tudatos vagyunk, hogy a mi testünk változik, a mi elképzelésünk változik, mondhatjuk az elménk, intelligenciánk, de tudatos vagyunk arról, hogy mi nem változunk. Ennek mi a logikus következménye? Hogy mi nem lehetünk ez a test? Az azt jelenti, hogy mi valami más vagyunk, mint ez a test, mert másképp ez az állandóság, amit mindig tapasztalunk, ez nem lenne ott. Hogyha mi a test lennénk, akkor minden percbe, de legalább hosszabb időszakaszban látnák, gondolkodnák, hogy hát igen, én más vagyok. De nem, nekünk van egy tapasztalat, ami visszamegy a mi kis gyerekkorunkhoz, és érezzük, hogy van ott valami eszenciális, állandó, nem változó dolog, ami nem változik. Ez a mi tudatunknak a forrása. És erre most fogom használni ezt a szót, lélek, de nem egy vallási kontextusba, hanem egy lelki tudomány kontextusba, amit majd szeretnék magyarázni. Szóval gondoljuk arról, hogy igazából, hogyha nem vagyunk ez a test, de ez az egész válság, ezek a problémák, amit látunk ebbe a világba, ez az egész fogyasztó kultúra, amiben beleestünk, ez azon függ, hogy nekünk kell táplálni és elégedetté tenni a fülünket, a nyelvünket, az érzékünket, a testünket. Amikor megértjük, hogy nem vagyunk ez a test, akkor látjuk, hogy igazából van egy másik irány, amiben a mi szükségleteink vannak, és ez a lelki irány. De menjünk egy lépéssel következő szlájdra előre. Hogyha értjük, hogy igazából mi lélek vagyunk, és ez az azonosságunk, akkor a lelki szükségleteink ez elsődlegesek, és a testi szükségletei ezek másodlagosak. És minimálisak. Egy példát tudok adni, hogy mind a mi ruhánk. Mindenkinek van egy ruhája. Viseljük a ruhánkat, de mennyire gondoskodunk a ruhánkra? Amennyire van szükség? Minimumra. Ez a test, ez hasonló, mint a léleknek a ruhája. Amikor értjük, hogy az azonosságunk a lélek, és nem ez a test, ez a test, ez ruha, akkor tudjuk, hát jó, akkor nekem csak azt kell adni ennek a testnek, ami szükséges. Nem amit igényel, hanem csak az, amire szükség van. És ha igazi azonosságom a lélek, akkor most ezt kell nekem megtudni. Ez a fő dolog, hogy mi a szükségletei igazából a léleknek. És ez lenne a válasz, ami Greenspan úr kérdezte ezt a kérdést. Így A testi szükséglete minimális lesz, nem maximális. Mert most az irányba megyünk, hogy legyen mindig több és több és több. De mi a léleknek a szükségletei? Nem anyagi. A lélek önmaga nem függ anyagi dolgon. Testünk változott, mi állandó maradtunk. Egyik perspektívból lehet is látni, hogy igazából a testünk meghalt. Többször meghalt. A gyerekünk test meghalt, felnőtt test, öreg, aztán a halál, ez csak egy megint változás, testváltozás. De mi maradunk állandó. Az azt jelenti, hogy igazából mi még független is vagyunk mindezektől a féle változástól. Amire a szükséglete a léleknek, az igazából a lelki tudás. Nekünk szükséges, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk. Most sajnos ez egy dolog, amit mostanában nincs oktatva. Sehol. Amikor vallásról beszélünk, mondjuk, ó igen, mi most egy szekuláris világban élünk, ezt tehát a templomban, a zsinagógban, a maszkokban ottan tanítsák. De most nem erről van szó, és erre majd is fogok jönni. De szükséges az a lelki tudás. Szükséges, hogy mi értjük, hogy mi ki vagyunk. Egy keresztény tudatos, egy hindu tudatos, egy zsidó tudatos, egy ateista tudatos. Mindenki tudatos önmagáról. Ez egy közös dolog, ez nem függ se hiten, se nem függ valláson. Transzendentális tudás az egy kicsit más, mint csak a lelki tudás. Transzendentális tudás az ismeri, hogy mi az én kapcsolatom mások lelkek, lélekkel, és mi az én kapcsolatom ebből a világgal. Ami azt is jelenti, hogy nekem kell tudni, hogy mi a kapcsolatom ennek a világnak a teremtőjével is. A legfelsőbb lélek mozdul, ennek a világnak van élete. Honnét jön? Mi az az élet? Ki az az élet? Az a kapcsolat avval, a transzendentális személlyel, az transzendentális tudás. De ugyanakkor a lelki szükségleti az is, hogy önfegyelemről is van szó. Nekünk kell tudni, hogy hogy fegyelmezzük magunkat. Sokan elfogadják, nem mondom, hogy mindenki, de sokan elfogadják, hogy ugye a válás, azt csak úgy tudjuk elkerülni, hogy megváltozzuk, hogy hogy viselkedünk. De hogyha nem tanuljuk meg, hogy hogy kell magunkat fegyelmeztetni, akkor hogy fogunk változni? Ugye? Szükséges, hogy ez egyféle dolog, amit oktatunk. Mostanában ugye ezt nem oktatunk, és ahogy mondtam, ez a mohóság, ez ennek a teljesen a ellen iránya. Ami érzed, hogy jó, csak csináld aztat. Amire van neked vágyad, az legyen teljesítve. Önfegyelem egy másik dolgot mond. Hogy neked nincsen jog mindenre. Nincsen jog mindent csinálni. Tehát kell fegyelmeztetni magadat. Na most mi csinálunk ezt, ugye olyanféle dolgokba, ami befér a jogba. Magyar jogba, te nem lophatsz, te nem gyilkolhatsz. Egy szintű önfegyelmezés, de ez nem elég. Mert ez nem kerüli el a válságot. Ezt is meg kell tanulni, ez a léleknek a szükségletei. És ugyanakkor szükséges, hogy tudjuk tisztítani a lelkünket. Mert megszoktunk egyféle életmódot, megszoktunk egyféle, most csak használom ezt az egy rossz tulajdonságot, mohóság. Korábban is tanárról beszéltünk, kifejezte, hogy rossz embereknek a rosszasság. Rossz az, mint bevesz más dolgokat. A kélyesség. Hogy milyen kélyes a modern társadalom. Határtalan. Ez egy jó dolog? Hát gondoljuk, hogy hát igen, persze, legyen mindenki szabad. Nem. Ez is egy tulajdonság, amit kell tisztítani, kontrollálni a mi szívünkből. Ennek is van egy folyamat. És ezeket a dolgokat is kell gyakorolni. És amikor ezekről beszélünk, és használom ezt a kifejezést, hogy igazából itten lélektudomány, akkor ez más, mint vallás. Mert ezek a dolgok, hogy lélek vagyunk, hogy tudatos vagyunk, hogy kell nekünk egymást és a világ körülöttünk ismerni, ez nem kapcsolódik egy valláshoz, ez található minden vallásban, de még azok, akik nem hívők, ők is tudatos élő lények, ők se ezek a testek. Általában ez a kifejezés, hogy nem ez a test vagyok, ez megérthető. Megérthető addig, amíg nem vagyunk agyba mosva, hogy nekünk kell ez a test lenni. És sajnos ez a mi modern oktatási rendszerünk. Összefoglalom, hogy amikor az emberek önfegyelemre alapozzák a lélektudományt, akkor tanulják, akkor csak azt fogadják el, amire szükség van a testüknek. Ugye, hogyha látjuk, hogy igazából a lélek szükségletei, ez ami fontos az életbe, ez amivel én leszek boldog, akkor tudom, ugyanúgy, mint az én ruhám, jó, kell tisztán vasalni, de semmi más nem kell csinálni. A ruhámnak nem kell egy telefon, a ruhámnak nem kell egy kocsi, nem kell egy saját ház a ruhámnak, nem kell, hogy másféle ékszer, csak a minimum, amire kell. Amikor én is tudok egy, hogy fegyelmeztetni magamat, és a másik kultiválni a lelki tudomány, akkor megélek ebbe a világba, és mindazok a féle igények, amik hoztak minket most ebbe a válsághelyzetbe, lehetnek csökkentve, mert nem maximum kell, hanem minimum. És ennek a minimumnak van egy másféle kifejezés. Használva ezt a szót, kvóta. Ez most nem a én szavam, hanem fogok idézni, ez az egyik Upanishadokba le van írva, egyik, ami úgy van hívva, hogy a Isopanishad, szanszkrit nyelvbe, és ezt mondja Eszte. Ez így szemi szanszkrit magyar. Isávasszami ramszarvam, jatkintam jagattam jagat téna, gyakténa, bhunjita, mágirda, kassasvidhanam. Itt van a fordítás. A világegyetem belül az Úr irányít minden élőt és életlent, és minden az övé. Az embereknek ezért csupán azt szabad elfogadnia, amire szüksége van, és amit őt illeti meg. Minden másról tartózkodnia kell, jól tudván, hogy ez kihez tartozik. Ez az első mantrája. Isopanishad, Upanishad az egy féle védikus szentírás, és Isa az azt jelenti, hogy tulajdonos. Ki a tulajdonos? Azért ez a neve, ez az Isopanishad. Szóval itt van egy kifejezés, egy elképzelés, hogy igen, van egy kvóta. Mindenkinek van egy kvóta, hogy mire van jog ebbe a világba. Ahogy már korábban kifejeztük, már mind túléptük ezt a kvótát. Mi már többet veszünk, mint ezen a kvóta. Ugye Radhakrishna Magyarországon akkor most 2.7 hektár 3.5 hektár, ugye az ökológiai lábnyoma általános embernek. És a világnak, ami a világ fent tud tartani, az 1,8. Azt jelenti, hogy mi már duplán élünk, hogyha ezt használjuk, mint egy mérő, ugye, ökológiai lábnyoma. Mi a mi kvótánk? Mit jelent ez a szó? Kvóta. Mit jelent, hogy mire van nekünk igazából jog? Első egyféle elképzelés, hogy amit Isten kölcsön ad. Zárjuk még ki ezt a szót, Isten is, ebből a kifejezésből. Egy dolog az biztos, hogy ami nekünk itt van, az kölcsön van. Jöttünk semmivel, megyünk semmivel. Nem? Szóval most ateisták vagyunk, vagy hívők vagyunk, senki nem tulajdonos. Amikor jöttünk ebbe a világba, nekünk nem volt semmi, mesztelenül jövünk, és ugyanúgy fogunk elhagyni ezt a világot. Szóval ami itt nekünk van, nem a miénk, hanem kölcsön kaptunk, és kölcsön kaptunk, hogy jól használjuk. Én nem jöhetek be valakinek az otthonába, leülök, és elkezdek azonosítani dolgokat, akkor mi történik? Akkor rögtön hívják a telefont, egy tolvaj van az otthonomban. Ezt úgy hívják, hogy tolvaj. Mert nem az enyémé. Szóval első dolog, hogy nem a miénk dolgok, hanem Istené. És elfogadom, hogy az, ami szükséges. Mi az, ami szükséges nekünk élni? Hú, ez saját maga egy hosszú előadás lehetne, de érdemes erre gondolkodni, meditálni. Mire van nekünk szükséges arra, hogy itt megéljünk ebbe a világba? Már túl sokat is eszünk, ugye? Európába, Angliába, Amerikába, hihetetlenül nagy probléma, ahogy más helyen a világon, mondjuk Afrikába, a probléma, hogy emberek nem esznek eleget, mi a probléma itt, hogy túl sokat esznünk. Hogy túl sok az ember, aki túl súlyos, mert csak rosszul esznek, sokat esznek, mi az, ami szükséges? És ami igazából nekünk illet. Mit jelent ez a illet? Hát itten vannak egy pár más magyarázat ezen. Ami a természetet szerint munka végzésből származik. Hogy mi a mi természetünk? Milyenféle munkát csináljuk? Szükséges, hogy mindenki a világon járjon egyetemre. Nem szükséges. Milyen mindenkinek a természete? Ugye, az a természet alapon, hogyha inkább azt vizsgáljuk, és olyanféle munkát csináljanak emberek, inkább, mint szükségesen, mesterségesen kényszeríteni azokat. Ez is egy fontos téma, egy társadalmi téma, ami becsületesen jön. Becsületes, ugye, az, hát van törvény, ami becsületes, de a törvények már nem mindig csak etikailag se. Szóval vannak, mondhatom, szentírásokban, ami mondja, hogy igazából embereknek nem szabadna, kereskedőknek több mint 10% haszon csinálni. Nincs ilyen törvény a modern világban, de ez elfogadható, lehet, hogy ez egyik törvénye Istennek. De ez inkább egy részlet. Becsületesen éljünk. És nem csak becsületesen éljünk, de ne okozzunk másnak nehézséget. Szóval ne legyenek emberek valahol máshol a világban, hogy őnekik nincs mit enni, mert ahol ők szoktak mezőgazdagságot végezni, akkor abból mi egy legelőt csináltunk arra, hogy itten legyen McDonald's, ő nem tudják fizetni azt a húst, és őknek még nincsen, hogy hol tudnak az ő saját kertüket megvalósítani. Úgy meg ők éheznek, és persze meg az állatok lelegelik a legelőtt, és a végeredmény, hogy akkor sivatagok terjednek a világon át, és annyiféle más következmény probléma legyen. Ne legyen a mi evésünk az, hogy valaki más szenvedjen. Ne legyen a mi munka az a következmény, hogy más szenvedjen. Ez jelent, hogy kóta. Azt hiszem, hogy ezt emberek elfogadják. És ugye, hogyha többre vágyunk, mind amire igazából van szükség, mind a mi kótánk, akkor visszajövünk ehhez a móhóság, hogy móhók vagyunk. És ezen a móhóságon ez, ami akarunk változni. Szóval ez volt a kezdő kihívás, ember természeten változni. Változunk a mi móhóságunkon. Itten voltak ezek a javaslatok, hogy. És kérdezte, ugye, ezt a Greenspan. Valaki találja ki, hogy addig, amíg kitaláljuk, hogy mi ez a rendszer. De nem kell kitalálni, mert már van. Ugye van az a lélektudomány, ahol át tudunk embereknek a természetén változni. De ezt kell oktatni. Ez nem jön önmagától, mint minden más, amit mi tudunk itt ebbe a világba, tanultunk máshol. És az oktatás segítségével akkor megérthetjük, hogy mi a mi önazonosságunk, hogyha oktatjuk embereket, hogy ők megértik, hogy őnekik igazából lelki tudásra van szükség, hogyha megértik, hogy őnekik szükséges gyakorolni ugye az önfegyelmet, és ugyanakkor, hogy szükséges valamiféle rendszerrel tisztítani a szívüket. Itt, ide, persze, hát mit más fog egy Hare Krishnás mondani, mint azt mondom, hogy énekeljen Hare Krishnát. Ez a Hare Krishna mantra, ez egy transzendentális hangvibráció, aminek a potenciája az, hogy tisztítani azt a mohó természetet, ami okozza nekünk azt a féle gonoszságot, hogy képes vagyunk másoktól elvenni az ő ennivalójukat, hogy mi együnk, vagy hogy csak elszigeteljük magunkat másoknak a szenvedésétől. Ez több kell, mint hogy csak másképp gondolkodok, több kell, mint hogyha csak jogázok és levegőt mélyen veszek, erre szükséges, hogy valahogy tisztítam a szívemet ettől a rossz szokásoktól. Hogyha ezeket tanítjuk embereknek, akkor igen, akkor változhatnak. És akkor ellene a válasz erre az eredeti kérdésre. De egy dolog, hogy mi történik a világban, mi történik Magyarországon, mi történik ebbe a terembe, és a másik dolog, hogy mit csinálunk mi. Szóval, hogyha változni akarunk, akkor kezdjünk önmagunkon. És mindenkinek van ez a lehetőség. Mert hogyha legalább a saját világunkat változzuk, a mi kis világunkat, ez a mi birodalmunk alatt van. Mi ezt képes vagyunk csinálni. Mennyire fogunk másokat befolyásolni, ez már egy másik dolog, de hogyha legalább mi valahogy megtanuljuk ezt a lélektudomány, tisztában vagyunk a mi eredeti lelki azonosságunkkal, és látjuk, hogy hát igen, nem szükséges annyira kényeztetni ezt a ruhámat, ezt a testet, mert nem ez vagyok. És látjuk, hogy a gazdagabb országok boldogabbak. Van egy olyanféle statisztika, ami mutatja, hogy amennyire több van az embereknek, annál boldogabbak? Nem. Inkább más látjuk, ugye, mint itt Magyarországon is. Miért van olyan sok alkoholista? Miért van magas az öngyilkosság Magyarországon? Jobban vannak most dolgok, mint 20 évben? Miért nőnek mindezek a dolgok? Azért, mert addig azt gondolom, hogy én boldogát csinálom ezt a testet, én leszek boldog, a végeredmény csak a másik lesz, hogy nem leszek boldog. Mert frusztrálva maradok, mert nem igazából az a szükség, ami szükséges a lelkemnek, azt nem kezeltem, azt hanyagoltam. És evel maradunk itt, mind az üzenet, amivel is kezdtünk, hogy szükséges, hogy valahogy embereknek kell tudni változni. Ez a javaslata a Krisna tudatnak, a védikus szentírásnak, hogy e módon változhatunk önmagunkon. Köszönjük szépen! Hare Krishna!
Köszönjük szépen ezt az előadást, és most szeretném megkérni Mezei Balázs urat, hogy fáradjon fel a színpadra, mint Sivaram Szvámi beszélgető partnere. Röviden bemutatnám. Mezei Balázs filozófus, irodalmár, intézetvezető egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Főkutatási területe a vallásfilozófia, a fenomenológia, az etika és az antik gondolkodás. Vallásbölcselet című munkája 2005-ben jelent meg.
Tanár úr, sokat beszéltem.
Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és meghallgattam ezt az előadást. Ebből is, és a korábban hallott, olvasott szövegekből is fontos gondolatokat nyertem. Úgy érzem, hogy azért esett rám a választás erre a szerepkörre, mert más alkalommal is már kiderült, hogy szeretek kérdezni. Úgyhogy most is ezt szeretném követni. Kérdezni szeretnék azért, hogy magam is jobban értsem, ami elhangzott, és mindannyian jobban érthessük ezt, ezt az utat szeretném követni. Akkor Maharaj, remélem, hogy nem azt várja tőlem, hogy valamilyen önálló fejtéssel. Köszönöm szépen.
Nyitott vagyunk.
Jó. Hát mindenek előtt a következő dolgot szeretném megkérdezni. Én ugyan nem jártam annyi felé a világban, mint előadónk Maharaj, a Krisna tudat mozgalmának magyarországi vezetője, de magam is megfordultam Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában. És az a benyomásom, hogy nagyon különbözőek az emberek, a népek, a mentalitások. Vannak bizonyos azonosságok, de másfelől nagyon élesek a különbségek. Miközben készítettük elő ezt a beszélgetést, említettem egy példát, amerikai filmekben jól látni, visszatérően látni, tapasztaljuk azt a mozdulatot, ahogyan, és magam is, mindannyian, akik jártunk Egyesült Államokban, tapasztalhatták, hogy az amerikai emberek egy része legalábbis milyen könnyedén bánik az élelmiszerrel. Tehát kidobják az élelmiszert, egyszerűen az el nem fogyasztott élelmiszert szemétként kezelik. Ezt valószínűleg sokan megfigyelhettük. Ez bennünket, európaiakat, és főképpen közép-európaiakat meglehetősen tud bosszantani, nem csak saját magamból indulok ki. Tehát, hogy nekünk van egy, tehát azt szeretném megkérdezni, hogy nem lát-e bizonyos különbségeket a mentalitásokban, a fogyasztói javakhoz való, a testi javakhoz való hozzáállásban Maharaj, és hogy ebből mi következik, hogyha vannak ilyen különbségek?
Amikor én is utazok, főleg Indiába, tapasztalok, hogy van egy más mentalitás, hogy közelítik meg emberek, ahol nem is létezik ez a fogyasztó kultúra, mondjuk az igazi falukba, mélyen be Indiába, ahol nem is létezik olyan dolog, mint szemét, nincs plastikzsák, nincs papírzsák, amiben esznek, leveleket összefűznek kis fával, az a tálca, és amikor is mindent megesznek, olyan dolog nincs, hogy kidobnak. És aztán, amikor a leveleket kidobják, a tálcát kidobják, akkor a tehenek megeszik, és szóval nincs. Csökken ezek, de ugyanakkor még mindig ott is, mert elveszett ez a lelki kultúra, még indiaiak is elvesztették már, elfelejtették az eredeti lelki kultúrájukat legtöbben, még mindig nagyon hajlamban ebbe az irányba menni. És azért ezek a faluk, ahogy most mondtam, hát ez hasonló volt, mondjuk 10 éve voltam ilyen faluba, de nagyon változik a helyzet. Változik a helyzet, mert a horgony nincs ott, hogy én ki vagyok, és igazából mi az én misszióm, és mi a kötelességem a világban. És ez a veszélyes dolog, hogy még hogyha most másképp élnek emberek, de a hajlam mindig ott lesz, hogy ők el lesznek csábítva, mert nyitva vannak erre a féle illúzióba, mert ők is azonosítják magukat ebből a testtel. És akkor fogják követni. És követik. Sajnos most India, én most már 40 éve megyek Indiába. Annyira, szóval hihetetlenül más, mint ami volt 40 éve. És mondjuk ez a központja a vallásnak, és főleg a védikus kultúrának a központja, olyan nagy változás van, és fog változni. Ott vannak emberek, akik ugye mezőgazdaságok, akik mezitláb járnak, de mindegyiknek van egy mobil telefonja, szóval kint vannak, és kint dolgoznak egy kis fél hektáros mezőbe, kertbe, de mobiltelefon. Bocsánat.
Igen. Tehát a testhez való viszonyról hallottunk néhány gondolatot. Itt is bizonyos mértékig azt tapasztalom, hogy máshogyan viszonyulunk a saját testünkhöz Ázsiában, Afrikában, Amerikában és Európában. Tehát, hogy különbözőképpen fogjuk föl ezt a testiséget, a testi valóságot, és itt az eltérések nagyon jelentősek lehetnek. Itt mondok néhány példát, tehát azon területeken, ahol a kereszténység hatása meghatározó, többi vagy kevésbé, ott a testiségnek megvan ez a mondjuk úgy transzcendentális perspektívája, amit a feltámadás fejez ki. Ez nyilván visszahárul bizonyos mértékig a saját testünkhöz való viszonyra is. Ennek megfelelően a testünkkel való visszaélést visszafogják azok az attitűdök, amelyek ebből a, ebből a háttérből állnak elő bizonyos mértékig. Tehát az Egyesült Államokban sokkal felszínesebb, felületesebb, de még Dél-Amerikában is külsődlegesebb, érzékiesebb a testhez való viszony, mint mondjuk Európában.
És de nagyon vallásosak, ők is nagy része keresztények.
Tehát, hogy ezzel tudunk-e valamit kezdeni, amikor a mohóságról beszélünk, lehet-e valami konkrétan erre a történeti geográfiai helyzetre vetítve mondani, arra nézve, hogy a testiségünkhöz máshogyan viszonyulunk?
Csak akkor, hogyha a lelki azonosságunk tiszta. Mert csak avval mondani, hogy ne csináld ezt, és ne csináld azt, és nem vagy ez, és nem vagy az, és legyen egy szelidebb megközelítés a testi szükségleteidhez, ez nem elég. Szükséges, hogy nekünk legyen egy pozitív alternatív. Hadd kérdezzek tanár úrnak egy kérdést az utazásába. Talált olyan helyen, ahol tisztán, fekete-fehéren volt oktatva lelki tudomány. Te lélek vagy, te nem vagy test.
Volt ilyen tapasztalatom természetesen, hát kezdve attól, hogy ahol én megfordultam a világban, egyetemeken, filozófiai, vallástudományi intézetekben, tanszékeken, ott többé-kevésbé közismertnek számítanak azok a felfogások, amelyek a kereszténységet is jellemezték, de visszanyúlnak a hellenizmusra és az azt megelőző időszakokra, amelyek szerint az ember a test-lélek egysége, az emberi személy a test-lélek egysége, de a meghatározó mozzanat a lélek, mert a lélek az, amit latinul a test formájának nevezünk, tehát a voltaképpeni azonossága, a személyi azonossága az embernek az a lelki mozzanat, de a test ebből nincsen kirekesztve, ott, ahol a kereszténység hatékony, nincsen kirekesztve, mert a testnek van egy transzcendentális távlata.
Szeretném csak megközelíteni ezt a, mert most általában nem ebből az irányból jövök, amikor beszélek, és sokszor párbeszéd van nekem is keresztény testvéreimmel, hogy pont ez a egység, lélek és test, és adni egy transzcendentális azonosságot a testnek. De hogyha látjuk, hogy ennek mi a következménye? Ez a következménye, hogy amikor egyesítve van, ugye, mert a mi filozófiánk teljesen egy dualisztikus filozófia. A test és a lélek teljesen külön, és azonos, ennek a testnek nincs semmi kapcsolata eredeti alazonosságunknak, ez mindegy ruha. De akkor nézzük, hogy igazából mi az, ami a következménye ez a test azonossághoz. Általában nagy részen a világokban emberek húsevők. Ez a húsevés, ez mondjuk a globális felmelegedésnek 51%-a. Itt most nem a kocsik, a repülők, ezek semmi, amellett, hogy mit jelent tenyészteni, levágni, tisztítani állatokat, hogy milyenféle hatása az van. Szóval még hogyha mondjuk, hogy ez az azonosság, hogy én ez a test vagyok, és ennek a testnek van valami transzcendens dolga, ez hozzájárul a válassághoz, komolyan hozzájárul ahhoz. És avval is látjuk, hogy akkor, hát persze Amerikában hihetetlen, hogy mennyi templom van, mindegyik sarkon van egy templom, ez majdnem olyan, mint Írországban megyek, mindegyik sarkon van egy kocsma, Amerikában mindegyik sarkon van egy templom, és akkor hát ezek a fogyasztó királyok a világon. De még mindig azt gondolják, hogy van valami transzcendentális azonosság a testüknek. Nekem csak azért akartam így megközelíteni, hogy ez egy hiba. Ez egy hiba. Le kell vonni annak, hogy ez az azonosság ugyanaz a végeredményt csinál, mint egy materialista.
Igen, ez egy nyilvánvaló következmény a dualisztikus szempontból nézve. Az viszont biztos, hogy ezek a nagy monoteista vallások, amilyen a zsidóság, a kereszténység és az iszlám, a dualizmust bizonyos minősítésekkel és fenntartásokkal kezelték. A kereszténységnek meg kellett küzdenie az úgynevezett gnoszticizmus bizonyos áramlataival, amelyek nagyon éles dualizmust vallottak és állítottak, és a kereszténység éppen az előbb említett módon a feltámadás, a testi föltámadásnak a vállalásával próbálta jelezni, hogy nincsen olyan része a valóságnak, amelyik lényegében és igazából idegen lehetne a voltaképpeni valóságtól, ezt nevezhetjük lelki valóságnak, vagy isteni valóságnak. A testnek is integrálódnia kell ebbe egy bizonyos módon. Ilyen módon például a húsevésnek a tilalma, az soha nem került elő, de az biztos, hogy mindegyik vallási formában előfordulnak olyan irányzatok, amelyek a húsevéstől tartózkodnak, de ezt nem nyilvánították általánosan kötelezővé.
Hát minden ő.
Igen. Igen. Tehát az ugye a megfelelő héber szó a gyilkosságra vonatkozik, a ne gyilkolj, vagyis...
Azt mondja, hogy véd, ne ő.
Igen, értem, hogy ez a különbség. Na most én azt szeretném inkább megkérdezni, hogyan lehet érthetővé tenni számunkra ezt a dualizmust, akkor, ha a mai embernek az öntapasztalatából indulunk ki, amely öntapasztalat, és ezt már egy ideje felfedezték az európai gondolkodásban, ez az öntapasztalat egy egységet tartalmaz saját magunkra nézve, tehát ezt mindenki gondolati kísérlet formájában ellenőrizheti magában, hogy úgy gondoljuk ugyan, hogy testtel rendelkezünk, testünk van, egyikünk sem gondolja véleményem szerint azt, hogy mi azonosak vagyunk a saját testünkkel. Tehát úgy gondoljuk, hogy van testünk, ugyanakkor egy egységnek fogjuk föl magunkat, amely egységből ez a testiség nincsen kirekesztve. Tehát hogyan lehet ezt megvilágítani számunkra, hogy itt mégis két élesen eltérő teritoriumról beszélhetünk. Ezt csak azért mondom, mert ilyen módon szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, mert különben egyfajta értetlenség veheti körül azt az állítást, hogy már pedig mi két különböző szubstanciából állunk össze.
Hát pont az, hogy a lélek az egy más szubstancia, mint egy anyag, mint a korábbi példában. Anyag változik, a lélek nem változik. Tapasztaljuk, hogy nem változunk, valami bennünk nem változik, állandó. Ugyanakkor látjuk, hogy a testünk változik. És ez egy nagy különbség a kettő között. Ez örök, ez nem örök.
De azt látjuk mégiscsak, hogy amit testileg visszaéliszerűen elkövethetünk, akár a kijelgés, akár a túlevés, akár más területen, azok végeredményben lelki indítatások, tehát például hatalomvágy, például szexuális késztetések. Ezek olyan dolgok, amelyekre népszerűen azt mondjuk, hogy testiségből származnak, de hát valójában jól tudjuk, pszichológiailag máshogyan, hogy ezek mentális eredetűek.
Mentális, de ez jön arra, hogy mi felfogtunk rosszféle szokásokat. Szóval a lelkünk rossz szokást gyakorlatba ment be, és pont ez a célja a vallásnak, hogy megváltozzon embereknek a lelke. A lélek, ugye, az nagyon kicsi, és azért képes az anyagnak, vagy a rossz szokás, amit mi találunk itt a világban, annak a hatása alatt jönni. És akkor hogy igazából felszabadulni ezektől a rossz szokásoktól? Szóval az, hogy akarunk uralkodni másokon, vagy lopni másoktól, akkor igen, ez az ösztönzés, ez nem jön a biológiai testből, ez jön bennünk. De miért jön bennünk? Azért, mert oda jöttünk arra a következményre, hogyha én ezt csinálom, én boldog leszek. Mert végre mindenki arra akar cselekedni, hogy boldog legyen, szóval egy tolvaj gondolja, én ellopom valakinek a pénzét, akkor abból nekem jobb lesz. De itt pont ez a dolog, hogy nem leszünk boldog, mert ez egy félreértés, hogy igazából hol van a boldogság, és hogy ki vagyunk. És amikor mi is beszélünk a lélekről, akkor itt van egy test, de itt azt mondjuk, hogy a léleknek van egy test. Nem ez a biológiai test, a léleknek van egy formája. Ami ez a test, ez mondjuk a burkolata annak a eredeti formának. És addig, amíg nem különböztetjük el ezt a kettő dolgot, és elfogadjuk, hogy ez a test, lehet, hogy tudatos vagyunk a testről, és azért, mert tudatos vagyunk a testről, és használjuk a testet egy eszköznek, ugyanúgy, mint rárakok a kezemre egy kesztyűt, amit a kezem csinál, ugyanazt csinálja a kesztyű. Szóval ahogy a lelkem mozdul, ugyanúgy a testem mozdul. De addig, amíg azonosítjuk valamennyi módszeren magunkat ebből a testtel, kényszerítve vagyunk, hogy olyanféle cselekvést csinálunk, ami nem helyes, ami illúzió alatt vagyunk, és akkor ennek a következménye az, hogy valahogy fogunk szenvedni.
Jó, akkor ennek kapcsán érdemes a lélekre is rákérdezni. A nyugati hagyományokban hosszú időn keresztül érvényesült az a felfogás, hogy két szubstancia van, a lélek és a test, és az ezzel szemben megfogalmazott nagyon erőteljes kritikák, amelyek mondjuk a 17. 18. századtól erősödnek föl, de igazából a 20. században kristályosodnak ki, arra mutatnak rá, hogy ez a léleknek egy testies fölfogása, mert egyáltalán az, hogy a lelket valaminek vesszük, a köznapi érzéki tapasztalatban szereplő valami fogalmát vetíti rá a lélekre, és ezért egy mélyebb lélek fogalmat kerestek a nyugatiak. Több példát lehetne mondani arra, hogy mire jutottak. Én annál maradnék, hogy végül is a személynek a fogalma elég erőteljesen érvényesült a 19. századtól kezdődően. Tehát, hogy van egy emberi személy, ezt magyarul nagyon szépen tudjuk mondani személy, ez nem teljesen fedi a person vagy hasonló kifejezéseknek a körét, aminek van egy végső azonossága, egy végső egysége, de ezt nem szabad valamilyen szubstanciának tartanunk. Ezt egy sajátos, nagyon sajátos személyi valóságnak kell tartanunk, amit nem szabad megpróbálnunk megérteni az érzéki világnak az oldaláról. Tehát az én kérdésem az, hogy amikor egy ilyen archaikus lélekfogalmat használunk, mint amit a Vedanta filozófiája tanít számunkra, akkor nem történik-e meg az, hogy nem veszünk tudomásul olyan nagyon fontos belátásokat, amelyekre az emberiségnek a legjobbjai jutottak az elmúlt évszázadokban, tudnélik például arra, amit az előbb mondtam, a lélekre nézve.
Egy szempontból ugye az episztemológia nagyon fontos, hogy igazából hogy fogunk beszélni valamiről, amiről nekünk közvetlen tapasztalat nincs. És képes vagyunk mi, mint feltételhez kötött lelkek igazából megérteni önmagunk empirikus módszeren, vagy logikán át, vagy csak abban, hogy vitázunk, vagy meditálunk, hogy mi a lélek. És szükségleteg a válasz az, hogy nem. Hogyha mi akarunk tudni valamiről, ami túl van igazából a mindennapi tapasztalatunktól, akkor nekünk szükséges egy tökéletes forrástól hallani. Ugye hát most ez, ahol az empirikus tudomány és általában a vallások nem jönnek össze, mert vallásoknak közös vélemény, vagy ez Vedanta, vagy Biblia, hogy tökéletes információ Istentől jön. És mi nem vagyunk egy tökéletes helyzetben, mi hibát csinálunk, érzékünk nem ad nekünk tökéletes információt, vannak egy tendenciánk csalni, szóval annyi, és azt azonosítjuk magunkat ebből a testtel, képtelen vagyunk mi igazából tökéletes információt megérni, főleg egy ilyen témáról.
Igen, úgy érzem, hogy lassan a vége felé közeledünk a beszélgetésnek. Itt nyilvánvalóan az, hogy mit nevezünk Istennek, kit nevezünk Istennek, mit értünk ezen a szón, megint nagyon sokféle lehet. Egy egészen sajátos magyar kifejezést használunk mi most, amikor magyarul beszélünk, amikor angolul vagy németül beszélünk, vagy latin eredetű nyelveket használunk, akkor megint mást, hogyha indoeurópai nyelveket használunk, akkor megint egymással rokon, de mégis egy kicsit más tartalmú kifejezéseket használunk. Azt akarom mondani, hogy van egy régi tapasztalata az emberiségnek, amely szerint van egy végső biztos forrás. Ez a tapasztalat egyáltalán nem független a napnak a tapasztalatától, ahogy az ember ezt mindig is megélte. A nap, mint egy határozott végső forrása a fénynek, az életnek. Azonban jelentős változások mentek végbe az emberiségben az Isten kilétére vonatkozóan. Itt van a transzcendentális kifejezés, amelyet Maharaj is használt. Egészen konkrétan ugye ezt nyilván az angolból használjuk ilyen módon, az angol pedig a németből vette, és egészen pontosan Kant filozófiája volt az, amelyik a transzcendentálist egy nagyon határozott értelemben vezette be a diskurzusba. Az angolok ebből fordították le a saját használatra, majd pedig terjedt el abban az értelemben, amelyet a New Age és más mozgalmak megszilárdítottak, Transcendental Meditation, és a többi, és a többi. Ezzel azt akarom jelezni, hogy az Istenre vonatkozó, a transzcendensre, a transzcendentálisra vonatkozó meggondolásainknak is van egy jelentős történeti, történelmi átalakulása, és akkor végül is kit kell értenünk Istenen?
Amikor Istenről beszélünk, és független, ugye itt használunk magyar szavakat, angol-német forrást, de igazából szanszkrit, próbáljuk fordítani, de hát amilyen lehetőség van, szó, kincs van, hogy amikor Istenről beszélünk, beszélünk Istenség legfelsőbb személyiségről, a legfelsőbb szeméről. Nem egy impersonal energia, hanem egy legfelsőbb személy. És amikor beszélünk a lélekről, akkor is a mi személyiségünkről beszélünk. A különbség az, hogy addig, amíg mi anyagnak a hatása alatt vagyunk, és test befolyása alatt vagyunk, ami eredeti személyiségünkbe van fedve. És azért, amikor ugye van ez a kifejezés, felszabadult lény valaki, aki nem az anyag, nem a test hatása alatt van, és az eredeti lelki azonossága személyiségét beél és élvezi. És ez a joga mindenkinek. Mindenkinek a joga az, hogy önmagukat megismerni, mert ez a legfontosabb dolog. Ez az, ami legközelebb áll hozzánk. Mindenkinek igazából ez a joga. De valahogy ez marad mindegy, maximum egy filozófiai vita, vagy egy teológiai vita, de ugyanakkor nem lesz ebből egy lélektudomány, amin át akkor bátorítjuk, hogy emberek, ismerd meg magadat. És hát, hogyha visszajövünk az előadás, ez az eredeti problémája a mi válságunknak, hogy nem bátorítjuk ezt a féle oktatást, hogy emberek önmagukat keresik meg. Aztán vannak annyi más utak, és mi beszéltünk a más filozófián, vagy valláson, de már legyen az a dolog, hogy vita van a vallások között, hogy mit jelent, hogy én ki vagyok.
Igen, azok számára, akik a filozófiát nem csak angol szász értelemben ilyen elvont teoretizálásként értik, hanem tisztában vannak a történelmével, azok jól tudják, hogy a filozófia ott kezdődik, ahol a görögök azt mondták, hogy gnotise auton, ismerd meg önmagadat, tehát itt egy szoros kapcsolat van, ennek megvannak a vallási vetületei természetes, és a filozófia és a Vedanta tanítása között. Itt egy utolsó kérdést az etikára vonatkozóan szeretnék föltenni. Itt hát kicsit örömmel, kicsit fájó szívvel hallottam azt, amit az édesanyjáról mondott Maharaj. Tudnélik, hogy kénytelen volt átélni az üldöztetést, ezt nyilván angol nyelvi környezetben elég gyakran szoktuk mondani, hogy Holocaust survival. Az én édesanyám is pontosan ilyen csoportba tartozik. Ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy az a tapasztalat, amin a modern emberiség keresztül ment, a holokausznak a tapasztalata, vajon nem indít-e bennünket arra, hogy az etikára nézve egészen új belátásokat próbáljunk szerezni, mert hogy a hagyományos felfogások nem tudták megakadályozni ezt a tragédiát.
Te csak menj vissza, hogy mi volt az etika.
Igen, hogy nem, hogy milyen módon tudjuk megújítani az etikát akkor, hogyha elfogadjuk azoknak a véleményét, akik szerint a háború, a második világháború és a holokauszt valamilyen módon a régi felfogásokat, a régi felfogásoknak köszönhetően vezetett a népirtásnak a tragédiájához.
Az a válság, ami a holokausztot, második világháború, első világháború, és még mindig ez a különbség, hogy te vagy zsidó, én vagyok valami más, én vagyok egy árján, vagy én vagyok egy keresztény, vagy mostan vagy egy muszulman, és akkor ez a testi különbség, mert ez, használjuk ezt a szót vallás, de igazából vallások között nincs különbség, eszenciálisan, mert hogy a külsődleges dolog. De amikor csak látjuk a különbséget ezeknek a dolgoknak, és azonítjuk valakinek a testnek, valamilyen népnek, akkor megint ezek a féle dolgok. És visszajönnék csak ugyanerre a pontra, hogyha igazából látjuk az egységet mindegyik léleknek, független, hogy mindegyik milyen vallású, és mindegyik léleknek van joga, amilyen féle vallás, akkor ott van egy közön azonosság, amik láthatjuk, hogy igen, lehet, hogy valakinek a teste más, a nyelve más, a szokása más, de amiatt nekünk nem szabad egymást kínozni, mert mind egyének, mind lelkek egyenlő vagyunk, és egyenlő jogunk van a világban.
Jó, köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Nagyon tanulságos beszélgetés volt, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy majd folytathatnánk valamikor.